A paraszt leány. Egy februáriusi vasárnapon olyan enyhe idő köszöntött ránk, mintha már javában benne volnánk a tavaszban. A nap meleggel sütötte az iskola oldalát, a föld szikkadozott. A kertben minden tulipán kidugta az első levelének a hegyecskéjét a föld alól. Ahogy künt pipázgatok a napsütésben, látom ám, hogy egy úrféle áldogál a kocsma előtt. Prémes kék kabát, májszínű kesztyű. Ott szivarozik. A botját a karjaiba fűzte a hátán, és nézi a litániákra szálingózó népet. A prémes kék kabát ismerős volt nekem. A magunk fajta néptanító csak egyszer vesz téli kabátot, mikor megházasodik. Azután azzal együtt kopik és öregszik, míg nem elszólítódik a földről. A kék kabát nem lehet másé, csak Szalai Miklósé, az én szomszéd megyebeli kollégámé, s ürge legyek, ha nem ő maga áll benne. A kesztyű is rával, és a szétvetett lábbal való büszke állás is. De hogy kerül ide ez az ember? S ha már itt van, miért nem siet hozzám? Hiszen régi iskolai pajtások vagyunk, s most is tartjuk a barátságot. Tanítógyűlésen, búcsún egymás mellé ülünk. Egymás születésnapjára köszöntőt írunk. Soha egymásra nem haragudtunk, egymásra rosszat nem beszéltünk. Sőt, én mindig dicsértem őt, hogy az ő vármegyéjében hozzá hasonló tanultságú tanító nem találkozik. Most íme oldalt fordul. Ő az. Ilyen kalapács végű orra, keskenyen fölkanyarodó szőke bajusza nincs másnak senkinek. De hát mi lelte ezt az embert? Egy kicsit tűnődtem, hogy várja-e vajon, hogy kilépjek és megszólítsam. Végre is kiléptem az ajtón, hogy üdvözlést intsek neki. Hát, ahogy kilépek az én alacsony kapumon, mikorra a fejemet fölemelem, Miklós nincsen. Mintha a föld nyelte volna el. Nézem, hogy hová lett. Hát a kék kabát csücske kiáll a kapuajtóból. No, ez még furcsább. Miklós bizonyára meglátott engem, s ahelyett, hogy a nyakamba rohanna, búvik előrem. Megzavarodottan tértem vissza. Mi lehet az oka ennek a különös viselkedésnek? Eszembe jutott, hogy egyszer, mikor látogatásra hívtam, különös mosolyjal rázta a fejét. Nem megyek én oda pajtás soha. Hívhatsz Amerikába, hívhatsz Afrikába, hívhatsz az északi sarkra, elmegyek a kedvedért. De ezen a földtekén a te falud az, ahová én el nem megyek soha. Így felelt. Azt gondoltam, tréfál. Az én Miklós barátom behörpintett olykos félre járt a kereke, hiszen nem is járt benne sohase. Hogy így félre húzódott előlem, eszembe jutott a nyilatkozata. Hát, ha nem tréfált. Hát, ha van itt valami ügye, baja, ellensége, rossz emléke, vagy tudom is én milyen. És most resteli, hogy megszegte a fogadást. Nem tudtam eligazodni a töprengéseimben. Úgy este felé egyszer csak betoppan hozzám. A szokott melegséggel ölelkeztünk össze. Én nem mondtam neki, hogy már láttam. Ő sem mondta, hogy már délóta itt van. Csak annyit mondott, hogy a kocsiját a kocsmában hagyta, mert tudja, hogy nekem istállom nincsen. Hát jó, bort tettem az asztalra, és beszélgettünk. De jobban csak én tartottam szóval. Ő szegény olyan volt, mint a felhőbe takart hegy. De vajon mi lehet a gondja? Hogy forog a világ nálatok? Kérdeztem egyszer. Boldog vagy a feleségeddel? Hál' Istennek, felelte. Csak épp, hogy gyermekünk nincsen. Az se nagy baj, szóltam vigasztalón. A gyermek nagy kedvesség, de néha nagy szomorúság is. Az élet minden rózsáját bele kell olykor fonni egy halotti koszorúba. Hallgatás szakadt a beszélgetésünkbe. Miklós az esti homályra pillantott az ablakon át, és szólt, mintha folytatna valami megkezdett beszédet. Szép ez a te falut. Csupa fa, csupa rend. Egy nehány embert ismerek benne. Éle még az öreg tatár. Az énekes? Az. Él és buzgón vezérli a búcsúsokat. Hát az öreg váróci. Koldul most is. Hozzánk is eljön néha, de persze csak nyáron. Hát az öreg Kevi. Meghalt. Hát harmaciék. Veri még az asszonyt. Nem tudom, hogy verte volna. Ugyan már, hogy ismerné, csöndes nép az. Akkor mással téveztem össze. Van-e gyermekük? Van. Hány? Egy. 5 éves fiúcska. A télen adták be az iskolába. Ismét felhőzte valami gondolat. A beszélgetésünk ismét elnémult. Igyál hát, mondom. Talán nem jó ez a bor. Dehogy nem, felelt magához térve. Hol szerezted? Nagyon is jó. Vacsora után ismét az ablakra áll a szeme. Az udvar nyugati részére szolgál az ablakom, hát nincsen rajta kárpit. Látod-e azt a csillagot? Látom, feleltem. A Vénusz, vagyis magyar vacsora csillag. Már akkor megélet, megvidámult. A régi beszédes, kedves pajtás volt. Az iskolában ültünk, mert ez az én vendégszobám, és itt pipáztunk a második üvegbor mellett. Hely az a csillag, mondta sóhajtva. De gyönyörű, szép csillag. Bíz, az szép csillag. Azt olvastam róla, hogy éppen olyan, mint a mi földünk. Na, ha az föld, szólt a csillagra merengve, abba van eltemetve az én boldogságom. Ez az ember kezd megborosodni, gondoltam, de nem találtam el. Később láttam abból, amit elmondott, hogy van összefüggés a maga viseletében, meg a szavaiban. De olyan jótollú ember vagy, mondotta aztán, mikor megerett a nyelve. Valamelyik vidéki labban láttam egy történetedet. Egy párszor én is próbáltam efféléket írni, de tudja, Manu, nekem nincs türelmem. Hanem elbeszélem neked az én históriámat. Azt ír le, ha tudod. Azt igazán érdemes lenne. A história. Emlékszel talán rá, hogy mikor harmadévesek voltunk, én a tanév elején kimaradtam. Nem volt pénzem, hogy egyfolytában végezzek, hát elmentem egy évre tanítósegédnek. Valami elátkozott falu az a hely, a hegyek között. Ha a Sasok útjáról nézhetné az ember, olyannak látná, mintha valami nagy sárga tyúk az erdőszélre rakta volna a tojásait. A tyúk a templom, a tojások a házak, össze-vissza állnak. Egyenes utcája nincs egy se, úri háza sincsen. Úr, nincs is benne más, csak a pap meg a kántor. Hát ott éldegéltem. Egy adventi reggelen a mise előtt kint állok az udvaron, s várom a kántort, hogy megyünk misére. A hold sütött még. A sarat gyönge jég hártyázta. Hogy az út sáros volt a templomig, a szomszédból is a mi udvarunkon átjártak a misére. Egy jó módú paraszt volt a szomszédunk. Egy rövid nyakú, méltóságos palóc. Bíró viselt ember és kevés szavú. Annak a háza állt az iskola mellett. A két kertet egy sor orgona bokor választott el egymástól. Félig fonott sövény, félig orgona. Hát, hogy ott állok az udvaron, egyszer csak jön a szomszédnak a lánya. Kurta suba, piros csizma, térdig érő szoknya. A kezében imádságos könyv meg csipkekendő. Jó reggelt mond. Én, hogy ott unatkoztam, megszólítottam a leányt. Állj csak meg, Juli! Ennyi, de szép csipkekendőd van. Hadd látom. A leány elmosolyodik, átnyújtja a zsebkendőjét. Azzal a leányjal én azelőtt is minden nap találkoztam, de soha meg nem szólítottam. Közönséges parasztleány. Soványkép és barna szemű, mint más parasztleányok. Csak abban különbözik talán, hogy az alsó ajka kissé kíjebb áll, mint a felső, mintha fitymálná a világot. De nem fitymálta, csak az ajka volt olyan. A szeme jámbornézésű és okos. Olyan szeme volt, mint a kutyának. Akkor azonban, hogy a holdvilág az arcára sütött, meg a csizma, magas sarka nyulánká emelte a termetét, tetszett nekem. Aztán hát abban is van valami, hogy egy elhagyott falusi udvaron, holdvilágos hajnalban, téli csöndességben eléje jön az embernek egy leány, akármiféle leány, Lehetetlen elbocsátani magunk mellett megszólítás nélkül. És hát ő mosolygott, hogy is ne mosolygott volna. A paraszt mindig boldog, ha úrféle áll vele szóba. Érzi, hogy ő ezer esztendővel alacsonyabb sorú, mint az urak. A megszólítás fölemelés. Szép a kendőd, mondom neki. De jó szaga van. Mivel szagosítottad meg? Mentával, felelte a leány. Na hát, mondom évődve. Ide adtad a kendőt, nem adom vissza. Hadd legyen tőle jó szagú az én ládám is. A leány elkezd könyörögni, hogy adjam vissza a kendőt. Mit szólnak a templomban, ha látják, hogy kendő nélkül jött? Meg az édesanyja mit szól, ha kendő nélkül tér haza? Minél jobban esdeklett, annál jobban tetszett nekem. A könyörgése olyan volt, mint a gerlice zokogás. Micsoda üde édes hang, igazán nem parasztnak való. És hát benne van a hangjában, hogy érti a tréfát. Tudja, hogy én a kendőt csak játékból vettem el. Bent a házban megcsattant a kilincs, a leány megrezzent. Hát majd megmondom, mikor adom vissza, szóltam neki. És azzal magam is elfordultam, nehogy a kántor meglássa, hogy leányfélével beszélgetek. Őszintén szólva nem volt semmi szándékom azzal a leánnyal, csak éppen, hogy unatkoztam ott. Akárki jött volna, beszédbe állottam volna vele. Mikor a leány elsurrant, már meg is bántam, hogy nem adtam vissza a kendőjét. A magamfajta ember csak nem kezdhet paraszt leánnyal. Azokban a napokban kezdődött a disznótorok ideje. Hajnali misére ritkán mentem. Ha pedig mentem, nem találkoztam a leánnyal. Aztán a tél muldogált. Ha nappal láttam is, nem állhattam vele szóba. Köszönt, elfogadtam. Azzal tovább mentünk ki a maga dolgára. A zsebkendő ott hevert a ládámban. Ahányszor láttam, mindig bosszantott, hogy nem adtam vissza. Azt meg nem tehettem, hogy valami gyerektől küldjem át, vagy hogy magam vigyem át hozzájuk. Aztán jött a tavasz. Egy május elején napon sétálok a kertben. Nézem, hogyan indul termésnek a kajszi barack. Ahogy a szomszéd kertbe pillantok, látom, hogy káposzta palántát ültet ott a leány. Micsoda karcsú hajlékony teremtés. Mezit láb van, és ahogy hajladozik, előfehérlik a lábikrája. Gróf kisasszonynak se lehet különb. A láb csodálatosan szép része a mezitláb járó embernek, de festők se figyelmeznek rája. A gyermek lába milyen formás, és a paraszt leány lába milyen tökéletes, persze csak 20 éves koráig, aztán eldurvul. Júli még csak 16 éves volt. A lába formája még megvolt abban az üde gyöngeségben, amelyben Éva anyánké lehetett, mikor a paradicsom gyepén járdogált. A mellecskéjén is akkor kezdett feszülni az ing. A nyaka azonban már gömbölyű volt és hajlékony, mint a hattyúé. Darabig néztem a kerítésnél állva, aztán megszólítottam. Mit csinálsz, Juli? Tetszik látni, szólt fölemelkedve. És elpirult. A kertben már lila fürtökben virágzott az orgona, és bimbózott a pünkösdi rózsa. Ja, de én, édes Istenem, nincs szebb virágzó orgona a 16 esztendős piruló leánynál. Megint megszállt az ördög. A kendőd már régen nálam van, mondom neki. Vissza szeretném adni. Ha kijössz ide napnyugta után, visszaadom. Tessék visszaadni mostan? Este. Nem, mostan. Most megláthatná valaki. Aztán szóba tennének, hogy mi közöd velem. Nézett és hallgatott. A nyakán közönséges égszínkék üvegből való gyöngy volt. De úgy illett neki, mintha drága gyöngysor volna. És hát az arca kedves volt. Melyik leány nem kedves, ha pirul, ha mosolyog, ha tiszta és csillogó a szeme. Hogyan jöjjek ki este? Szólt elkomolyodva szinte bánatosan. Nem, nem jöhetek ki. Anyád miatt? Nem anyám miatt. A nénéd miatt? Nem a néném miatt. Apád miatt?
Nem.
Az öcséid miatt?
Nem.
Hát, két fiú öccse volt neki. Meg a nénye is ott lakott az urával együtt. Az anyja zord képű, vén, ködmenes parasztasszony. A leány lesütötte a szemét. Azután csak úgy a szeme szögletéből pillantott rá. Micsoda leány volnék én, ha este kijárnék a házból? No, ez elég volt nekem. A paraszt leány igazítja meg a tanítót.
Ahogy akarod, feleltem vállat vonva.
Ha nem jössz, én bizony nem hordozom utánad. És hogy hirtelenében okosabbat nem tudtam mondani, csak tömögettem a pipámat. A leány folytatta a munkáját. Egyszer megint fölnéz.
Hát, jó tanító úr, kijövök este egy percre, de csak egy percre. De ígérje meg, hogy nem gondol rólam semmi rosszat.
Még ez is?
Ígérem, feleltem hidegen.
És anélkül, hogy elbúcsúztam volna tőle, tovább sétáltam a kertbe. Már bosszantott, hogy találkozóra szólítottam a leányt. Mit kisasszonyolom, mit akarok vele?
Az ilyen leányok havi 3 forintért hányódnak a konyhában. Piszkosak, neveletlenek, hagymaszagúak. És csak annyiban különböznek az állattól, hogy ruhában járnak.
Szerettem volna áthajítani a kendőt, nem szólni többé hozzá sohase. Igazán mondom, hogy csak a kendő miatt mentem már este ki a kertbe. Visszaadom neki, aztán pont. Hát vacsora után a zsebembe tettem a kendőt, és pipára gyújtottam. Kisétáltam a kertbe. Várnom kellett rá. Csöndes, homályos, májusi est volt az. A fák még itt-ott virágzanak. Kései almafák, kései körtefák. Az ég félig felhős, félig csillagos. Olykor egy cserebogár búg el mellettem, aztán még mélyebb a csöndesség. Egyszer csak hallom a leány szoknyájának suhogását. Megáll a garádnál, néz. A hold a fejére süt. A karján az ing bokra olyan, mint két csomó fehér gyöngyvirág. Én is csak álltam és néztem.
Nem félsz magadba járni?
Kérdeztem végre, ahelyett, hogy a kendőt szótlanul odaadtam volna neki. Mert hogy ott állt velem szemben a sötétlő vén barackfa előtt, a szemem kívánta, hogy ne mozduljon el.
Nem félek.
Rebegte valami különös meleg hangon. De lehet, hogy csak én hallottam olyannak. Este holdfényben, öreg fák között minden megváltozik. Ő olyan volt, mint az úri parkokban a kezetlen milói szobor. A háta mögött sötétlő fák, és körös körül földszaggal teljes esti levegő és csöndesség. Aztán hát beszélgettünk. Olyan semmiségekről beszélgettünk, amiket nappal is akárki előtt elmondhattunk volna. És mégis susogva mondtuk el. Nekem érdekes volt az ő együgyű beszéde. Tavaszi estén minden érdekes. A lombok susogása is érdekes. Pedig a lombok susogása értelmetlenebb a paraszt beszédnél is. Mikor végre megmozdult, hogy visszatérjen, azt mondottam neki, hogy a kendőt bent felejtettem a szobámban.
Jaj,
felelte szemrehányóan. Hát akkor minek jöttem én ki? És vonaglott a fehér ingvárban. Holnap ilyenkor visszaadom. Nem beszélsz talán velem szívesen?
Dehogy nem, feleltetté továzva. De lássa, olyan furcsa.
Nincs abban semmi furcsa.
Hallgatott.
Én letörtem egy virágfürtöt az orgona sövényről, és az arcára veregettem. A leány behunyt szemmel állta. Mit gondolsz most? Mondd meg őszintén. A leány megrázta a fejét, mint aki álomból ébred. Sóhajtott.
Nem viszen az jóra, ha én ide kijárok.
Erre nem tudtam mit felelni. A leány jó éjszakát susogott.
Eltűnt ugrálva, mint mikor a pipiske ugrál a fűbe. Darabig utána néztem. Még akkor is ott álltam, mikor már a kertajtót bevonta. Éreztem, hogy szívesen beszélgettem vele, és hogy az ő távozásával megüresedett a kert. És ekkor fordult belém az a gondolat, hogy fiatal vagyok, és ő is fiatal. Mit is mondott Sárda Napál? Egyél, igyál, szeress, a többi minden babszemet sem ér. De aztán, mikor megmosdottam a jó hideg fűben, mert este mosdok most is, akkor lehűltem, és leszóltam Sárda Napált. Igazat mond ez a leány, nem viszen jóra, ha folytatjuk az esti beszélgetéseket. Én elvégre is példaképül állok a községben, nem pedig, hogy az Ovidius lángjára oktassam a paraszt leányokat. Nem becsületes valami, amit tettem. Na, holnap visszaadom a kendőt, aztán mindjárt hátat is fordítok minden mezei ördögnek. Hát a következő estén át is adtam volna neki a kendőt, hanem hogy igen gyönyörködtetően karcsú volt a dereka, én bizony megpróbáltam, hogy fél karral körülfogom-e. A lány ügyesen kifordult a karomból, csak egy pillanatra éreztem a dereka puhaságát, megállt két lépésnyi távolságban, mint a megriadt őzike, és bámulva nézett reám. Nolám, mondott a szemrehányó hangon. Mit, Nolám? Nem tudja, hogy... S hallani véltem a szíve szaggatott dobogását, halkan fejezte be, hogy én leány vagyok. Dehogy nem, feleltem nyugodtságot erőltetve hangomból. Ha Tuskó volnál, nem akartalak volna megölelni. De magam is meg voltam indulva. Öleltem én már kisasszony félét, de az a cudar míder, akár csak kapufélfát ölelne az ember. Ő rajta hát nem volt míder. Mintha egy liliombokrot öleltem volna át, s a tavasz minden balzsamos szellője suhant volna végig rajta. A leány valami különös lágyságú panaszos hangon szólott. Hibát követtem el, hogy kijöttem. Aztán már nem tudom, mit beszélgettünk. Néhány perc múlva megint egymás mellett álltunk, és én nem öleltem meg többé, csak épp, hogy mellette álltam, és csodáltam az arca körvonalait. Egyszer rátettem a kezemet a kezére, és azt mondtam neki, a kezed forró. Milyen forró a kezed? És ő hallgatott. Másnap megint találkoztunk, nem akartam pedig. Láttam, hogy tartózkodó, és hogy az élet ügyeiben olyan okos, mint akármiféle úri nő. Tudja, hogy ő érték, és tudja, hogy vége az értéknek, mint a vasnak, ha belekap a rozsda. De ha napestig is megvoltam abban az eltökélésemben, hogy nem megyek ki többé a kertbe, amint az első csillag feljött, s a kertet beburkolta az esti sötétség, valami kihúzott hozzá. Nem szerelem, hiszen nem voltam én belé szerelmes. De rabul ejtett az a melegség, vagy micsoda, ami kiáramlott abból a leányból. Szeretette is a jácintot? Ó, az csodálatosan gyöngéd és üde virág. Mikor mellette álltam, úgy éreztem, mintha egy nagy jácint mellett állnék. A jácint vonzott ki engem, az emberi jácint. Ahogy megint beszélgetünk, végig simítom a tenyeremmel az arcát. Meleg volt az arca, sima, mint a bársony. Ne tegy ezt többé, mondott az arcát elvonva. De ez a hang kérlelés volt, és nem tiltakozás. Miért ne? Felelte. Hiszen ezzel nem vétek ellened. Milyen sima az arcod. Milyen szép a te szemed. És akkor megint megöleltem. Két karral öleltem meg, és ahogy a mellemre esett, az én ajkam bizony az arcára tapadt. Ó, én édes Istenem, micsoda bolondság, micsoda szamárság. Azaz, ha jól meggondoljuk, nem is bolondság, nem is szamárság,
Hát mi jó van egyéb a földön? Az ész dolgai azok mind hidegek, és akármilyen okosságok is mind csak nyugtalanság, elégedetlenség. Csak az a miénk, ami a szívünké. A leány kibontakozott. Mit akar velem? Rebegte elfulladó, könyörgő hangon. Miért cselekszi ezt? Én nem vagyok úri leány, és maga nem parasztlegény. Hová gondol? Nem gondolok semmit, feleltem. Fájt talán, hogy megcsókoltalak? Nem felelt. Csak álltunk. Az arcunk égett. Szégyenkeztünk mind a ketten. De együgyű is az ember, Istenem. Hát aztán minden este kijött és beszélgettünk. Néha megöleltem, megcsókoltam. Néha mellemre dőlt, és én ott ringattam. Pusmogtam a fülébe mindenféle kedves szavakat. És hát nem ismertem magamra, amikor vele voltam. De ennél több nem történt. A sövény köztünk volt. Ő nem jött át, én se léptem át hozzá. Féltem az apjától. De a vágy megáradt folyó, hullámot ver, ha gátat talál. Azt gondoltam, a sövény a gát, csak a sövény. De nem az volt pedig. Esett egyszer az eső, és hogy ő megint nem akart átjönni, én mentem át a pajtájukba. Teli volt a szénával és illatos sötétséggel. Nem láttuk egymást, csak éreztük. Hát ez is olyan állapot, amiről a költők nem írtak még verset. A vakok szerelme. Milyen hangzatos cím lenne. A két fiatal nem lát egymásból semmit. Ülnek a sötétség óceánjában, és érzik egymást. A kezek találkoznak, az arcok összesimulnak, az eső csendesen suhog, a széna jó szagú. Hát kell-e a Rothschild kincse, hogy az ember boldog legyen? Több kell annál. Hanem az a több. Hogy röviden fejezzem ki magamat, a leány olyan természetű volt, mint némelyik részeg ember, aki akármennyit iszik is, akármilyen jó kedve van, mindig józan marad. Hajnalig ott időztem, és másnap szinte beteg voltam az álomtalanságtól, és morgott bennem a becsület. Úr vagy te! Tisztességes ember vagy te! Tanító vagy te! Nem szégyelled, hogy egy mezitlábos paraszt leánynak több az esze és több a lelki ereje, mint neked? És hogy egész nap így korholtam magamat, sikerült este a szobában maradnom. Nem, nem megyek ki többé. Elvégre is ura vagyok a lábamnak. A lábnak kell oda mennie, ahová én akarok, nem pedig nekem, ahová a láb visz. Nagy szórakozottan átbeszélgettem az estét a kántorral, s lefeküdtem. Sokáig nem tudtam elaludni, mintha csak a hajamnál fogva húzott volna valaki, úgy kellett küzdenem magammal. De lebírtam magamat. Gondoltam, csak az első nap ilyen nehéz, mint a koplalásban, aztán már rendes kerékvágásba igazodunk. Hát másnap, ahogy lefekszem, megint érzem a húzást. Az esti csillag húzott. Ahogy beragyogott az ablakomon, mintha egyre assusogta volna. Tavasz van, tavasz van. Az emberi életnek is csak egy tavasza van. Ha elmúlik a tavasz, vissza nem tér többé soha. Nem bírtam tovább. Felöltöztem és kimentem a kertbe. Megálltam az út közepén, és néztem a kerítés felé. Semmi hang, semmi leány. A holt szarva eléggé világít, hogy megláthatnám. Sajnáltam, hogy nem látom, de örültem is. Mert való igaz az, hogy egy ördög meg egy angyal kíséri az embert. Néha küzdenek, és amelyik győz, annak kell engedelmeskednünk. No, a cirkuszokban nincsen olyan birkózás, mint ahogy én bennem minden nap birkózott ez a két lélek. Tegnap az angyal győzött, ma az ördög. De lám az ördög megjárta, mert a leány nem jött ki. Az angyal tapsol, és én most szépen visszatérek. Hát, ahogy ott áldogálok a kert közepén, és éppen indulnék befelé, halk kattanást hallok. A szomszédkert ajtócskája kattant. Jött. Sietve, nesz nélkül jött az árnyékon. Az ingválláról láttam, hogy elelvillant a lombok között. És egyszer csak felbukkanik az orgona kerítésnél a holdfényben, mint ahogy Vénusz kiemelkedik a tenger hullámaiból. Ugyan nem mosolyogja az én római hasonlataimon. A rómaiak okos emberek voltak, mink pedig műveletlenek vagyunk. Az ember, ha aranypénzt talál, bezzeg nem bánja, ha görög, ha római. Tölts inkább a poharamba, szervusz. Hát, hogy felbukkant, nem bírtam elfordulni, oda mentem. Itt vagy. Már harmadszor. Tegnap is vártál. Hajnalig. Szándékosan nem jöttem ki. Most se tudom, miért vagyok itt. Te csak játszol velem, mint a macska az egérrel. A leány hallgatott, a feje lekókadt. Nem hittem, hogy ilyen a tanító úr, suttogta szelíd szemre hányó hangon. Miért kíván tőlem olyasmit, ami... Micsoda olyasmit? Én valamikor az oltár elé állok, és aki oda vezet, nem azé lesz-e testem, lelkem, becsülete? Hát akkor miért jársz ki hozzám? Erre nem tudott felelni. De ahogy magamhoz vontam, éreztem, hogy a szíve úgy ver, mint a kallós malom. És most következik a legbolondabb. A leány felfogása változhatatlan, ezzel le kellett számolnom. A nép eszmeköre kicsiny. Némely felfogása, mintha vasból volna verve, hajlíthatatlan. A becsület fogalma is más náluk, mint nálunk. A lopás, ha tyúknál kisebb értékű valami, nem érinti a becsületet. Fát lopni az erdőről, őzet lőni orvul, verekedésben megölni valakit, nem árt a becsületnek. De ha egy leány hajaszálát véletlenül a kabátomon pillantja meg valaki, a becsület elolvat, mint a hó. Az ilyen fogalom olyan mély gyökerű, hogy azt lehet mondani, ők élnek benne, és nem a fogalom, ő bennük. Benne élnek, mint a féreg a gerendában. Ha kiveszem belőle, vége. És én ezt tudtam, és mégse bírtam bontani a kapcsolatunkon. Ahányszor láttam, remegtem. Az a himbálódzó könnyű járása, az a csupa rejtelem szeme. Ha nappal találkoztunk, és közömbösen kellett elhaladnunk egymás mellett, és rám pillantott, vagy ha szóba álltam asszonyokkal, és ő is velük volt, és rám nézett. Hányszor elgondoltam, miért nem vagyok én parasztlegény? Elvenném ezt az okos, szorgalmas, tiszta, mindenképpen tiszta, egy kedves leányt. De hát aki benne nőtt az úri ruhában, úri szokásokban, hogy járjon kapálni, kaszálni? Még a ruhát csak felvehetnénk, de az a szokatlan, nehéz állati munka az lehetetlen nekünk. Leander átúszta Hellespontuszt, de a kapálnia kellett volna Héróért, nem hiszem, hogy kapált volna csak fél napot is. Hát most már ítéld meg magad, nem szégyenletes bolondsága minden este várni, várni a csillagot, a Vénuszt, amelyik a magasból azt mondja, szeressetek. És hallgatni egész éjszakán át két lelkiismeretnek a tiltakozó susogását, nem szabad, nem szabad. Epedni az istenek poharáért, holott előre tudja az ember, hogy innia nem lehet belőle. És én mégis minden este beálltam Tantalusznak. A leány az bolondabb volt még nálam is. Mikor arattak, begyalogolt minden este a faluba, s velem időzött egy-két óra hosszat. Mindig elkísértem vissza az erdőszélig. Aztán meg én jártam ki hozzá, mert sajnáltam, hogy annyiról bejön. Azt kérdezett, hogy a leány családja nem szólt-e közbe? Nem. Abban a faluban ma is az a szokás, hogy a leány elmegy esténként a maga választottjához találkozóra. Mikor meg már jegyesek, a legény oda is járhat a házhoz. Sőt, ott is hálhat. A leányra senki se vigyáz. S a legény annyira tudja, mivel tartozik a becsületének, vagy hogy a leány annyira erősen óvja a fehér kendőjét, hogy soha abban a faluban semmi botlás nem történik. Hát Juliról is tudták, hogy jár valahova. Csak azt nem tudták, hogy hozzám. Lehet, hogy egy párszor faggatták is, de ő persze nem mondta meg. És hát a paraszt ismeri egymást. Ha valamelyik nem akar valamit megmondani, abból ugyan ki nem veszik harapófogóval sem. Elérkezik augusztus vége. Mondom a leánynak, hogy nekem még egy esztendőt tanulnom kell. Úgy búcsúztunk el, hogy örökre elválunk. Sírt persze, és mit agadjam, én is elérzékenyültem. Isten áldjon meg, Juliskám, mondottam. Talán nem látlak soha többet. Akárhányszor eszembe jutsz, 10 esztendő múlva is arra fogok gondolni, hogy ez az élet elmúlik, és hogy van egy parasztember a világon, akinek a szívedből több jut, mint nekem jutott. Azt hittem, elájul. Szeptember első napján kocsira ülök. A kántornak azt mondtam, hogy egy hétig ne fogadjon helyettem senkit. Ha nem akad valami mellékes keresetem a városban, visszatérek. A szülőim akkor már nem éltek, és én apró diákok tanításával gondoltam, hogy fenntarthatom magamat. Hajnalodott, mikor a kocsi kiindult velem. A faluban még mindenki aludt. A szomszédház is csendes volt. No, Isten veled, Juliska, gondoltam. Isten veled, falu tulipánja. Isten tudja, látlak-e még valaha az életben. A kert sarkán visszapillantok. Ott áll felöltözötten, sápadtan. És néz-néz reám, kimondhatatlanul szomorúan. Int a kezével búcsúzót. Szerettem volna leugorni, hogy még egyszer megcsókoljam, de a kocsis miatt nem tehettem, hát csak visszaintettem neki. Azt hiszem, amit eddig elmondottam, nem érdemes megírni. Az életben bizony nem olyan fordulatosak a regények, mint a könyvekben, de várj, a második rész az érdekesebb, azt inkább megírhatod. A városban ott lődörögtem 6 napig. Nem kaptam több tanítványt, csak egyet. Azért mindössze 3 forintocskát fizettek volna. Na, vissza, még egy esztendőre. Hát hazatértem nagy búsan. Úgy kell élnem, hogy megtakarítsak a jövő tanév kezdetéig legalábbis 50 pengőt. Beesteledett, mikor megérkeztem. A kántor örömmel fogadott, én azonban bús voltam, mint a kivert bika. A sorsom szegénysége búsított. Annyira búsított, hogy Juliska leforgott 6 nap alatt kiment az eszemből. Inkább a falban álló szögre gondoltam akkor, ahová felakasszam magam. De hogy is ne? 19 éves voltam, és ahelyett, hogy mester lehetnék valahol, még 1 évre oda kényszerítenek a tudomány tőgye alá. Az ördög égessen meg minden tudományt. 10 óra után le akarok feküdni. Hát az ablakomon halk koccanást hallok. Oda pillantok. Egy női árnyék. Kinyitom az ajtót. Csak a nyakamba omlik, mint valami virágos bokor, s hull az orcámra a forró harmat. Csak hogy visszajött. Ó, azt hittem, a szívem megszakad. Olyan volt, mint az őrült. És hát bizonyosan azt gondolt, hogy ő miatta tértem vissza. Itthon marad-e? Kérdezte remegve. 1 évig, Juliska. 1 évig? Hát akkor én most már nem bírom. Akármi is lesz velem, de 1 évig legalább boldog leszek. Olyan volt, mint a részeg. Mint a részeg, aki egy ideig csak apró pénzt veteget a cigánynak, utoljára meg oda csapja egyszerre minden pénzét. Ha nem, mi történt? Hogy a Juliska szeme folyton könnyes volt, míg én oda jártam, a családja kitalálta, hogy miféle legényhez járogat. Elképzelhető, micsoda aggodalmat keltett az én visszatérésem. A leány elbeszélte, hogy mikor meglátták a kocsimat rajta engem, az apja fölvette a furkósbotot, és így szólt a lányának. Látod ezt a botot? Látod azt az urat? Hát tudod azt is, hogy én tréfálni nem szoktam. És a leány este már nálam volt. Nekem pedig most azt kellett volna mondanom, hogy hallod-e, Juli, eredj haza, tüstént eredj haza, többé hozzám ne szólj, többé én rám ne néz. De csak elgondoltam ezt, mondani nem mondtam.
s ebből láthatod, hogy az embernek szabad akarata nincsen. Papnak is mondtam már, hogy nincs szabad akarat, az ember csak labda, ismeretlen erők játszanak mi vélünk. Arra forgunk, amerre azok akarják. Mindössze annyit tettünk meg, hogy attól fogva nem este találkoztunk, hanem éjjel, s minden éjjel más helyen. Réten, erdőn, fűzfa mellett, kertek alatt, templom oldalában. Röviden mindenütt, ahol éjjel ember nem jár. Egy szép őszi éjjelen a temetőben volt a találkozónk. A hold teljes fénnyel sütött. Juliska késett. Én unalmamban egy rég elhunyt földes úrnak a sírkövét betűzgettem. Végre jött. Nem futva jött sebes szoknya suhogással, mint szokott, csak lassan, mint handalognak. Mikor hozzám ért, szokása szerint a nyakamba borult. Alig bírtam kijönni, rebegte. Apám a feje alá tette a kulcsot. Meg kellett várnom, míg elalszik. Kiloptad a feje alól? Ki? Hangja szokatlanul bágyat volt. A két szemét kék árnyék fátyolozta körül. Beteg vagy talán? Nem, nincs semmi bajom. Később, hogy ott ülünk a sírhalmon egymás mellett, egyszer csak leereszti a kendőt a nyakán, és félre vonja az inge vállát. Nézze, szólt szomorú mosolygással. Mit kell nekem kiállanom magáért? Fehér vállán egy lefelé húzódó széles kék folt tűnt elő. Megdöbbenve néztem rá, ő a mellemre hajtotta fejét. Bizony, ha ki nem vesznek ma az apám kezéből, agyonver. Nem tudtam szólni, csak megcsókoltam a kék foltot. Ő folytatta. Mióta megtudták, hogy magáért ver a szívem, nincs én nekem nyugta. Hol csigáznak, hol kérlelnek. De mikor legjobban csigáznak, akkor sem mondok más, csak azt, hogy akárhogy összetörhetnek, de a szívemen hatalmuk nem lehet. Megrendülve hallgattam a szavait. Nem tudtam, mit felelni. Csak mikor elváltunk, akkor mondtam neki. Hallod-e, Juli? Én nem veszem a lelkemre, hogy téged miattam gyötörjenek. Jobb, ha otthon maradsz. Megállt és szomorúan mosolygott. Ne gondoljon maga avval. Tehetnek-e már többet velem, mint amit eddig tettek? De nem bántották többé. Látták, hogy se szó, se gyötrés nem változtat rajta, hát leszámoltak vele. Nem is kellett már éjjeleznünk, találkozhattunk este is. Csak az apja, különben is mogorva ember, az nézett rám sötéten. És ebben is érdekes a paraszt lélek gondolkodása. Az öreg, ahányszor az utcán találkoztunk, köszönt nekem. Csodálkoztam persze. Inkább vártam azt, hogy leszúr, mint azt, hogy jó napot kíván. Ha nem láttam volna a kék foltokat a lányán, azt gondoltam volna, hogy nem tud semmit. Egyszer meg is szólítottam, felelt, röviden és illedelmesen. De ahogy rám pillantott, a tekintete olyan volt, mint nyáron a jégfelhő. Hát gondoltam, ez nem is csoda. Én gyújtottam fel a házát. Hogy nézhetne rám szívesen? Hanem egyszer a réten találkoztam az öreggel. Vadászni mentem, és ő is ott kaszált egymagában. A gyalogút szembe vitt vele, és én éreztem, hogy jó szóval tartozom neki. Mikor odaértem, rákiáltottam. Jó napot, Antal bácsi! Fog-e a kasza? Nem felelt. Rám se nézett. Csak kaszált tovább. Akkor értettem meg, hogy a faluban nem nekem emelgette a süvegét, hanem a falubeliek szemének. Pedig hát tudott már a Julcsa hibájáról az egész falu, hogy hogyan szivárok ki az ilyesmi, meg nem foghatom. Én nem szóltam senkinek, sőt magam előtt is resteltem, hogy parasztlánya kedvesem. A családnak se volt mit dicsekedni a titokkal. És mégis tudta mindenki, hogy Julcsából nem lesz asszony sohasem. És mégis lett. A városi vásáron meglátta Julcsát egy szomszéd vármegyéből való legény.
A kocsma udvarán egymás mellett állt a kocsiok. Ott ebédeltek tarisznyából, mint a parasztok szoktak, s hát beszédbe elegyedtek. Az öregek elmondták egymásnak a maguk ügyét, baját. A legény is váltott szót a leánnyal. Egyszer csak oda látogat úgy 2 hét múlva a legény. Julcsa újságolta este, hogy kérője van. Persze nem örömmel mondta, mint más leányok, hanem szomorúan. Hát eredj hozzá, Julcsa. Szerencse ez neked, nagy szerencse. A mi bolond ismeretségünk csak is így végződhetik jól. Hogy menjek hozzá? És hogy ezt kérdezte, olyan volt a hangja, mint a temetési élek. Miért nem ehetnél? Az a legény nem tud arról semmit, amit csak ketten tudunk. Aztán látod, örökké nem tarthat ez a mi ismeretségünk. Én egy hónap múlva minden bizonnyal elköltözök innen, s vissza nem térek soha többé. Tetszik neked az a legény? Senki se tetszik ezen a világon. Mindegy, láttam azt a legényt. Fiatal, egészséges ember. Vagyonos is. Jó módú. Neked elvégre is az a sorsod, hogy asszony légy. Ő nem fogja soha megtudni, ami közöttünk volt, és hát megszokod. Boldog is lehetsz vele. Hát csak bánj vele szépen, Julcsa. A szülői is bizonyára így verseltek neki. De Julcsa mind az én beszédemre, mind az övékre a fejét rázta. A legény egyre sűrűbben látogatott oda. Jó 4 óra pedig kocsin is az út. Többnyire este érkezett. 1-2 órát ott ült, azután ment vissza megint még azon az estén. Julcsa pedig minden este velem volt. Ha a legény jött, a nénye futott át érte. Egyszer azt mondja este a leány. Valami olyan helyre húzódjunk, ahol nem akadnak ránk. Miért te? Apám nagyon akarja, hogy hozzámenjek ahhoz a legényhez. Haragszik, hogy nem bánok a legénnyel nyájasan, nem kelletem magamat, mint hogy más lányok szokták. Azt mondja, még egyszer kimered tenni este a lábadat, baltával váglak agyon avval az úrral együtt. Az apja akkor már dühöngött. A kert alján üles bozót állt, bürök és más efféle, meg egy épület omladék. Oda vonultunk a bürök közé, és egy kövön ülve beszélgettünk. Egyszer csak halljuk, hogy ropog a garád, és látjuk, hogy a vén bivajfejű paraszt fölhágre áll, hajadon fővel volt, a kezében megvillant valami a holdvilágnál, balta. Rajtam hideg dermet végig. A paraszt sokkal erősebb, mint én, s nálam még csak bot sincs. Már láttam, hogy fekszünk ketten a vérünkben a bürök között. Te talán, ha megírod ezt a történetet, jól is teszed, ha így fejezed be, mert így hatásosabb. Nevezheted aztán tragédiának. Az ilyesmi erősen hat a hölgyi szívekre és a hölgyi könyvzacskókra. Ha azonban nem szereted a tragédiákat, írd azt, hogy ebben a pillanatban előlépett a leány, és szívet rázó hangon kiáltotta, apám csak őt ne! Így is drámai. Tudom, hogy az írók hatáskedvéért szívesen hazudnak. Hanem a valóságban bizony nem így történt. Mint mind a ketten elholtan bámultunk rá a bürök sűrűjében, vártuk, hogy mi lesz. Azt hiszem, agyonüthetett volna az öreg bennünket, anélkül, hogy csak a kezünkkel is védtük volna magunkat. De hogy a hold gyöngén világított, és az omladéknak az árnyékában ültünk, az öreg csak állt a garádon, és körülnézett, hallgatódzott, aztán leugrott be a mi kertünkbe. Összejárta a kertet nagy nehéz lépésekkel. Mellettünk is elrobogott. Az épületben is megfordult, de még a szobámba is bement. És tudod, mit mondott Julcsa, amikor a veszedelem elvonult? Azt mondta. Ez jó hely. Holnap is itt várjon rám. Végre ott hagytam a falut. Ha Julcsára gondoltam, elnehezült a lelkiismeretem. De azzal vigasztaltam magamat, hogy Julcsa férjhez mehet aggodalom nélkül. A róla susogó híreket nem bizonyíthatja rá senki sem. És hát hallottam is aztán, hogy férjhez ment ahhoz a legényhez. Nem törődtem többé vele.
Tanultam, oklevelet szereztem. Másik községbe mentem tanítónak.
Hát biz ez együgyű történetke.
Nem is érdemes ezt megírni mégse, nincs benne semmi romantika.
S főképpen, hogy a leányt bottal verik, azt hiszem éppen nem lehet megírni.
Én legalább ilyesmit még nem olvastam.
De látod, nekem érdekesebb történet nincs ennél, mert én ezt nem olvastam, hanem végigéreztem.
Na, tölts a poharamba, szervusz!
Tán 2 esztendőre rá az elválásunk után találkoztam ám Julival. Búcsún voltam egy helyen, ott láttam, amint egy öreg asszonyal a templom árnyékán ebédelt. Ő is meglátott engem. Az ujjának egy mozdulatával kért, hogy kerüljem meg a templomot. Néhány perc múlva ott volt ő is a templom túlsó oldalán. Az asszonyi ruha nem sokat változtatott rajta. Az arca gömbölyűbb. A szemei csak azok a hűséges, nyílt kutya szemek.
Csak azért intettem, mondotta boldogan, hogy a kezét megszoríthassa. Isten áldja meg.
Beszélni szeretnék veled, feleltem. Napnyugta után légy a kántor kertje alatt.
Nem lehet.
Te mondod-e nekem, hogy nem lehet?
És mélyen a szemébe néztem.
Eljött. Persze meg akartam ölelni, ahogy szoktam, de ő maga elé tartotta a kezét.
Asszony vagyok.
Pedig azok az okos fekete kutyaszemek csak olyan szeretettel néztek rám, mint azelőtt. A régi játszint volt. Teste-lelke szerelmet lehelt, és az én becsületes gondolkodásom megint melegre jutott, vajjá vált. Nyugodtságot erőltettem magamra. Boldog vagy-e? Ez volt az első kérdésem.
Az uram jó ember,
felelte a szemét lesütve.
Nem tudta meg?
De tudja.
Megdöbbentem.
Ki volt az a lelketlen, aki megmondta neki?
Én magam.
Nem bolondultál meg?
Mikor megkérte a kezemet, azt mondtam neki a kérők előtt, hogy 4 szem közt akarok neki felelni. Bementünk a kamarába.
Ott azt mondtam.
Nem akarok úgy férjhez menni, hogy az uram nekem rúdszavakat csapkodjon valamikor a fejemhez. Tudja meg, hogy a kis kántort szerettem, és szeretem most is. De ő már elment innen, és nem is tér vissza soha többé. Hát én nekem mindegy, ha leány maradok is holtomig. De úgy nem megyek férjhez, hogy az uram ezután tudjon meg egyetmást, és nekem holtomig a szememre hányja. Én azt akarom, hogy előre lássa, kit veszel.
És ő mit felelt?
Semmit, csak bámult. Mikor aztán láttam, hogy nem tud szóhoz jutni, azt mondtam neki, hogy legalábbis 1 hétig gondolja meg, amit mondtam. Ha jól meggondolkozott, s mégis eljön értem, hozzámegyek. Akkor aztán visszatértünk a másik szobába. Az emberem csak ült és gondolkozott. 1/2 óra múlva ő hít ki a kamarába, azt mondja. Hát hogyan szeretted azt az urat? Csak szívből-e, vagy amúgy is? Megmondtam neki, hogy amúgy is. Erre nem szólt semmit, csak elment lógó fejjel szomorúan. Hanem 1 hét múlva csak beállított megint. És szépen elvett, az asszony bólintott. De mielőtt elvett volna, kiküldött mindenkit a szobából, és azt mondta. Hát én téged elvesztlek, Juli, és ígérem neked itt a feszületre, hogy a te bűnödet soha elő nem említem, szemedre nem hányom. De te is esküdjél ám itt meg az örök Istenre, hogy soha többé azt az urat nem fogod ösmerni. Így kerültünk aztán össze. Az asszony szeme megnedvesült. Én is megrendültem. És mióta a felesége vagy, nem is, egy rossz szót nem szólt. Jó ember lehet. Így beszélgettünk a kert alatt. Aztán a múltakat emlegettük. Bennem egyre fogyott a józanság. Megrészegettem a látásától, és nem bírtam magammal.
Csak egyszer hadd öleljelek meg, Juliskám, csak egyszer egyetlenem, mondottam neki kősziklát megindító ellágyulással. Nem, nem, felelt szinte fulladozva az asszony, és a szeme megtelt könnyel. Aztán a mellemre borult, s azt mondta, ha azt kívánja tőlem, hogy halljunk meg együtt, abba az egybe beleegyezek. És hát nem láttam többé. Hanem sokszor eszembe jut az a szegény áldott teremtés. Megházasodtam, derékasszony a feleségem, jó családból való, szép is, kedves is, és mégis nekem minden érzésem a körül a parasztasszony körül forog, mint a planéták a nap körül. Néha alig bírok magammal, úgy megrohan a vágyakozás, hogy csak egyszer is lássam, mi lett belőle. Tudom pedig, hogy mi. Kérgeskezű, hervadtarcú parasztasszony. A járása bizonyára nem olyan könnyű ringadozó már. Nagy lóbőrcsizmát visel bizonyára, s talán már pálinkát is iszik. Borzalom elgondolni, és én mégis látni szeretném. Az ember az omladékban is a régi épületet látja. A virág csak virág, ha elhervad is. Az álom szép, ha elszállott is. Már szakadozottan és álmosan beszélt, olykor nagy füstöt eresztett a szivarjából, és utána bámult. Feküdj le, mondottam. Ne áss magadnak az ilyen gondolatokkal. Ha jó a feleséged, becsüld meg. Azt a szegény parasztasszonyt meg ne zavard. Gondold meg, hogy a te megjelenésed felfordítaná annak a paraszt családnak a nyugalmát, s hát az a nő te miattad sokat szenvedett. Okosan beszélsz, felelte bólintva. Aztán megrázta a fejét, és fanyaran nevetett. Hiszen nem is igaz az egész, csak koholtam. Meg akartam mutatni, hogy én is tudnék csinálni történeteket, ha akarnék. Másnap, mikor a miséről hazaérkeztem, már felöltözötten és útrakészen várt. Kocsia is ott állt a ház előtt. Csak éppen annyi volt még hátra, hogy együtt megreggelizzünk. No, azt mondja a végén, most már nem panaszkodhatsz, hogy nem látogattalak meg. Ha előbb nem, nagy szerdán viszonoznod kell a látogatásomat. Várlak. Ha lehet. Ha nem, mielőtt elmennék, megnézem még az iskoládat. Bevezettem. Az iskolások már együtt ültek, fölkeléssel köszöntötték a vendéget. Gyermekeim, mondom nekik, ez a bácsi szintén tanító úr. Meglátogatott engem, és most bejött, hogy megnézzen titeket is. Ő meglátja a ti szemetekből, hogy tiszta lelkű, jó gyermekek vagytok-e. És összehasonlít titeket a maga iskolájával. A gyermekek leültek és bámultak. Vártam, hogy Miklós egy pár kedves szót intéz hozzájuk. Az ilyen rögtönzésekben ő mindig nagymester volt. És hát örök emlék a gyermekeknek, mikor egy-egy idegen arc jelenik meg az iskolában, és beszél a hazaszeretetről, a becsületről, a tudás értékéről. De Miklós nem szólt semmit. Állt és végignézett minden soron, mint valami rendőr. Egyszer aztán megáll a tekintete a kályha mellett. Három fiúcska ült ott a szűrén, a padlóra telepedetten. Azokat csak szívességből fogadtam be, 5-6 évesek. Némelyik szülő szereti korábban beadni a gyermekét, mint ahogy a törvény kötelezné. Hát azoknak bizony nem jut egyéb hely, csak a padló. Oda telepednek a kis leterített szűrükre, s örülnek, hogy ők is iskolások. Miklós odalép az egyikhez, s azt mondja. Kelj fel csak, hogy hívnak? Gyermek föl kell, lesüti a szemét. Nézd rám szépen. A gyermek ránéz. Miklós az álla alá teszi a kezét. Mi a neved, kedves? Harmaci Pista, feleli a gyermek. A másik kettőjét is megkérdezte, csak úgy röviden és nem is nyájasan. Aztán hirtelen köszönt a gyerekeknek, s kifordult az iskolából. Odakint az udvaron kezet fogott velem. Isten áldjon meg! De még el se bocsátotta a kezemet, azt mondja hirtelen megváltozott hangon. Ugyan szól is ki azt a kis harmaci gyereket, adok neki egy krajcárt. hogy erre figyelmesen nézek rá, a zsebében zavartan kaparászva folytatja. Nagyon megtetszett nekem az a kis kölyök, és hát én a szép arcú gyerekeket végtelenül szeretem. Beszólok az ajtón. Jöjjön ki az a három gyerek, akivel a tanító úr beszélt. És meglehetős komolyan azt mondtam Miklósnak. Mind a háromnak adsz, vagy egynek se. Ha nincs apró pénzed, tessék az erszényem. A három kisfiú kikopog. A kis harmadci fiú a sapkáját is hozza a hóna alatt. Megáll mind a három előttünk. A kis harmadci gyerek néz ránk azzal az ártatlan fekete szemével. Eztek mindegyiknek egy krajcár, mondja Miklós. Cukorra adom. Azzal megfogja a kis harmadci gyereket, fölemeli. Néz a szemébe. Szívére szorítja. És aztán megcsókolja gyöngéden jobb felől, bal felől. Mikor a kocsira ült, vörös volt, mint a pipacs.